Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Felajánlom azt a keveset, amim van és ami vagyok, fogalmazott 14. Leó pápa a lateráni bazilikában. A Szent Atya székfoglaló szentmisét mutatott be a lateráni keresztelő Szent János bazilikában május 25-én, húsvét 6. vasárnapján. 14. Leó pápa homíliájában elmondta: Ferenc pápa gyakran biztatott bennünket arra, hogy gondolkodjunk el az egyház anyai dimenziójáról és az egyház sajátos tulajdonságairól. Gyengédség, áldozatkészség és meghallgatási képesség, mely lehetővé teszi, hogy ne csak segítséget nyújtsunk, hanem gyakran elejét is vegyük a szükségleteknek és a várakozásoknak, még mielőtt azok jelentkeznének. Olyan tulajdonságok ezek, amelyek reményeink szerint mindenütt növekedni fognak Isten népében, itt a mi nagy egyházmegyei családunkban is, a hívekben, a lelkipásztorokban, elsőként bennem, fogalmazott 14. Leó pápa. A MÁV Volán csoportnál június 1-én lép életbe a késési biztosítás. A 20 percet meghaladó késés esetén az utasok visszakapják a jegyár felét. Bérleteseknél pedig havi 5 ilyen késés után a következő hónap bérletárából 10% kedvezményt kapnak, jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedési infón Budapesten. Hozzátette, ez igaz akkor is, akik automatában vették meg a jegyet, és azokra is, akik pénztárban veszik meg a jegyet, vagy a MÁV Plusz applikáció segítségével jutnak jegyhez. Utóbbi esetben a késési biztosítás funkció bekapcsolásával automatikusan a 20 perc késés után az 50%-ot jóváírják a bankkártyájukon, számlájukon. Erre közszolgáltatások területén nem nagyon volt példa Magyarországon, sőt Európában sem, hogy a késésekért objektív felelősséget vállaljunk, mondta Lázár János. Budapest működtetéséért a főpolgármester felel egy személyben. Ez a felelősség senkire nem hárítható, reagált az építési és közlekedési miniszter Karácsony Gergely hétfői a szolidaritási hozzájárulás és a főváros gazdasági helyzete kapcsán tett esetleges járatritkításokra vonatkozó kijelentéseire. Lázár János a közlekedési infón kérdésre válaszolva kijelentette: a főváros működtetéséért egy személyben egy ember felel, és azt úgy hívják, hogy főpolgármester. Ami Budapesten történik, az egy személyben a főpolgármester felelőssége. Ez senkire nem hárítható, tette hozzá. A miniszter azt mondta, Magyarországon a szolidaritási hozzájárulást több száz település fizeti, és ezek közül egy van csődben. Ez éppen Budapest, ahol a hírek szerint Karácsony Gergely áldásos tevékenysége alatt szétlopták a közlekedési vállalatot. Talán azt a pénzt nem kellett volna engedni ellopni, vagy a haveroknak odaadni, és akkor most lenne a kasszában pénz, fogalmazott Lázár János. Hozzátette, ezt tudják üzenni a főpolgármesternek. Az ukrán-magyar határszakaszon 4755-en léptek be Magyarországra hétfőn, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a táviratirodát. A beléptetettek közül a rendőrség 14 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Már kapható a hazai piacokon a magyar szamóca, amelyre idén is jelentős a kereslet. Gondot okoz azonban a szokatlanul hűvös, borult májusi időjárás, amelynek következtében lelassult az érés és elhúzódik az idei szamóca szüret, közölte a piaci körképe alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet a távirati irodával. A közlemény szerint a fóliás termesztésből származó szamóca május első hetében jelent meg a piacon. A szabadföldi gyümölcs szedése pedig május 15-e és 20-a között kezdődött. Végül az időjárásról. A keleti tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, és alapvetően sok napsütés várható a fátyol és gomoly felhők mellett. Több gomoly felhő egy keleti összeáramlás mentén képződhet. Döntően ott fordulhatnak elő záporok, de egy-egy helyen nyugaton is lehet zápor. Az északi-északnyugati szél élénk, egy-egy helyen erős lesz. A hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Késő este 11-17 fok valószínű. Híreket hallottak.
Emlékszem még, ahogy nagyanyám szólíts, nagyapám hangja hív, jöjj fiam, hiszen nem meséltem rég. Jól figyelj, majd az élet lesz, ami végleg felnevel. Ezt az én apám is csak egyszer mondta el. Hallgass most rám, gyere ülj mellém, mondd, miben hiszel. Az imádságot te hogyan mondod el? Jöjj közel, gyere, mesélj néhány dolgot magadról. Az ünnep a szívedben, mond, miről szól. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázon, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Most jöjj velem, együtt számoljunk meg minden csillagot. Szálló őrző angyalok, én úgy hiszem, hogy fentről nézve minden olyan szép. Nekem ő mutatta meg nagyon-nagyon rég. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Hogyha fázom, te leszel a takaró, ez az ünnep nélküled szomorú. Ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál. Szomorú, ahogy a tű meg a cérna együtt jár, ott lenne neked is a helyed az asztalnál.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok, Németh László, belgrádi érsek, bíboros a beszélgetőtársam, még alig pihente ki a konklávé fáradalmait. Kedves László atya, eddigi papi életedben sok mindent megéltél, sok felé jártál a világban, de konklávéban először volt részed. Milyen élmény volt?
Köszönöm a kérdésed, először voltam tényleg konklávéban, hisz ez nem olyan sűrűn történik meg a Szentház történetében sem, csak a 267. pápát választottuk most meg. Tényleg egy ritkaság számba menő dolog. Számomra egy felemelő esemény volt, függetlenül a sok beszélgetéstől, a kapcsolatoktól, amelyek elfoglalták az utóbbi 3 hetemet. Kezdve attól, hogy amikor megkaptam a Ferenc pápa halálának hírét, akkor először itt kellett nézni, hogy tudok Rómába érni, és utána pedig, hogy mit kell vinni Rómába, mikor tudok visszajönni. Minden esetre, amikor megnéztem a szabályokat, meg mindenféle más dolgot, az elvárásokat ilyenkor a bíborosoktól, a legfontosabb az, hogy ott legyünk Rómában, hogy részt vegyünk az általános beszélgetéseken, amelyeken először is be akartuk mutatni, és meg akartuk ismerni az egyháznak a jelen helyzetét, utána pedig kerestük egy olyan személynek a jellemét, vagy a profilját pontosabban mondva, aki megfelelne ezeknek az elvárásoknak és kihívásoknak. Ilyen értelemben 12 napon keresztül találkoztunk, rendszeresen volt, amikor délelőtt délután. Sokszor ima követte, vagy imába foglaltuk a gondolatainkat és a kéréseinket. Nagyon sokat imádkoztunk Ferenc pápáért, 9 nap egymás után szentmisét mutattunk be érte. A nagy részben minden bíboros ott volt, de voltak közben más feladatok is, úgyhogy nem úgy volt, hogy 100%-ban mindenki ott volt. Ezek mind szép liturgiai események voltak. Különböző bíborosok vezették, 99%-ban a kuriális bíborosok, akik a miniszteri rangot töltötték be Ferenc pápa halála előtt. Úgyhogy ez is benne volt. Felemelő, szép volt.
Hogyan kell elképzelni ezeket a megbeszéléseket? Ott voltak a 80 év fölötti bíborosok is, tehát ott voltatok közel 200-an egy-egy ilyen eseményen, gondolom. Ki osztotta be, és mennyit lehetett beszélni? Vagy hogy volt ez? Meghallgattátok a főhivatalok vezetőit, és aztán meg lehetett szólalni és elmondani mindenkinek a saját elképzeléseit. Hogy volt kanalizálva ez?
Hát van erre egy szabály, tehát a találkozókat mindig is a bíborosi testület dékánja hívja össze.
A régbíboros.
Tehát az összes bíboros a világon a bíborosi testülethöz tartozik, és annak van egy dékánja, akit a Szentatya nevez ki a püspöki rangsorban levő bíborosok javaslata alapján. Tehát ez ebben a pillanatban, a Ferenc pápa halálának a pillanatában Ré bíboros volt, és Ré bíboros vezette ezeket a találkozókat, tehát ez az egyik dolog, ami megvan, a másik, aki mellette van állandóan, az pedig a Kamerlengo, tehát az a bíboros, aki a Szentszék, vagy inkább a vatikáni állam mindennapi munkáját végzi, a Szentszék addig üres, tehát vakans, ahogy mondják.
Szinte vakán.
Tehát a Szentszéken csak a minimális dolgok történnek, a Vatikán állam azonban tovább is működni kell, mert hát ez egy olyan intézmény, ami fenntartja, megadja a lehetőséget a Szentszéknek, hogy működjön szabadon a politikai társadalmi körökben. Tehát a dékán vezeti a beszélgetéseket, beszámoló valójában nincs a különböző minisztériumoktól, dikasztériumoktól, hanem mindenki beszámol. Tehát aki, mindenki azt mond, amit akar. Jelentkezni kell, elektronikusan jelentkezni kell, és elektronikus, hogy mondják, számítógépes program, tehát már digitális világban élünk, a számítógép rögzíti, hogy hanyadik voltál, amikor jelentkeztél, és utána, amikor sorra kerülsz, akkor beszélsz. Tehát nincs idő meghatározva. Mindenki annyit beszél, amennyit akar, vagy amennyit kifér belőle. Úgyhogy ez mindig is egy kicsit, hogy mondják, rázós, mert vannak, akik tényleg nem tudják abba hagyni, mások kevesebbet beszélnek, de ez valahogy rendeződik magától, tehát nem volt semmi probléma vele. Az, amit említettél, hogy ezeken a beszélgetéseken részt vettek a nyugalmazott, már a nyugalmazott nem választó bíborosok és a választó bíborosok, ez szerintem egy hihetetlen jó dolog volt, ugyanis különböző tapasztalatok vannak, és itt nem arról volt szó, hogy most milyen idős vagy, vagy mit csináltál előtte, hanem hogy látod az egyház helyzetét, és milyen kihívások elé néz az egyház, és ennek a fényében, jó Isten, ebben a pillanatban kit fog valahogy megmutatni, vagy kire fog rámutatni, hogy válasszuk meg, hogy választ, hogy ő pedig méltón tudja megvalósítani mai időben ezt a küldetést, ami Péter szolgálatával függ össze, vagy kapcsolódik hozzá, tehát az egységnek a megőrzése szeretetben, és ez lassan kikristályosodott, ahogy látjuk, az egyik legrövidebb konklávé volt az utóbbi időben. Hála Istennek, ez szerintem is az isteni gondviselésnek a működése, hogy nyugodt légkörben, nagyon nyugodt légkörben, jó légkörben sikerült minden probléma nélkül erre az eredményre jutni.
Én azt hiszem, hogy egy kegyelmi időszaka volt az egyháznak. Tehát akkor a figyelem irányult az egyházra, és olyan jól vizsgázott az egyház, illetve a bíborosi testület, hogy beigazolódott az, hogy a világ első számú világító tornya, erkölcsi, odafigyelésre méltó testülete vagytok. Szóval jól dolgoztatok.
Hát ez most így kristályosodott ki, ugyanis tudjuk, hogy Ferenc pápa betegsége előtt már az ő hangja volt az egyetlen, amely ebben a kusza világban, ahol mindenféle háború folyik, és nem csak a fegyverekkel, hanem még jobban tán a szociális média terén, ez a csatornák, a hírek, a hihetetlen tömkeléke, amely szinte lehetetlen ma már a mesterséges intelligencia miatt pontosan megmondani, mi igaz, mi nem igaz. Tehát ez tényleg most már művészet kell, hogy az ember megérezze. Itt a Szent Széknek igenis nagyon fontos hangja van, és mérvadó hangja van. Tehát ezt mindannyian éreztük az előbeszélgetésekben is, hogy itt sokkal többről van szó, mint most belső egyházi villogás, hogy megmutatjuk ki lipsi, ki nem lipsi, meg ki jobb oldali, ki bal oldali. Ezek egyébként is olyan kategóriák, amelyeket nagy részben csak az újságírók, és azok közül is csak a világi szellemben gondolkodó újságírók használják. Azok, akik az egyházzal foglalkoznak, azok tudják, hogy itt másról van szó. Tehát itt mindenki bizonyos értelme az evangéliumot akarja, és az egyház javát keresi, az evangéliumot megvalósít, egyház javát. Tehát vannak eltolódások a hangsúlyokban, de bizonyos értelemben a történelmi fejlődése az egyházunknak a 20. században világosan rámutatott arra, hogy itt a földi hatalom mind bizonyos értelemben mind távolabb van. Tehát nem azt akarom mondani, hogy nincs földi hatalommal való viszonyunk, ugyanis minden bíboros vezet egy egyházmegyét, vagy akármilyen irodát, vagy vezetett. Tehát ilyen is volt feladatunk világi téren is, tehát megfelelni a törvényeknek egyházilag, világilag, tehát a más törvényekhez is. Úgyhogy mindenkinek van egy bizonyos őrült tapasztalata, és mégis nem ezen volt a hangsúly. Nem ezen volt a hangsúly. A hangsúly azon volt, hogy hogy tudnánk ezt jól megoldani, mert az emberek ezt várják. Tehát hihetetlen tapasztalat volt, mikor kimentünk a beszélgetések után, most félretéve azt az 1200-300 újságírót, aki ott vadászott minket, mint az agárok szokták a nyuszikat, meg mindenféle másokat, úgyhogy szaladtak az ember után kamerával, kamera nélkül. Az embereknek a viselkedése volt fantasztikus. A téren, az a hatalmas tér, május az egyik legszebb időpont Rómába menni, tehát nagyon sok turista van, a Szent Év is ott van, a pápa meghalt, mindenki tudta, hogy pápa választás lesz, aki csak lehetett tolódtak az emberek, hogy mondják, csoportokban jöttek a téren, amikor megláttak egy bíborost, és rengetegen kértek áldást. Tehát ez nem arról volt, hogy beszélgessünk el, hanem áldást kértek, vagy áldjuk meg a rózsafizéreiket, amit vásároltak ott Rómában, vagy fényképezkedjünk le velük. Hát most magyarán mondva, tehát nem mindig látnak ilyen színes ruhájú, kidíszített papagájokat, mint a bíborosok szoktak járkálni ott, hogy mondják, a főtéren, úgyhogy ez egy külön attrakció volt. Rengeteg ilyen fényképen van biztos, nem csak nekem, hanem nagyon sok más bíborosnak is, de ez is mutatta, hogy az emberek igenis várták, hogy valami jót tegyünk, érezték, hogy ez a jó most hiányzik, hogy nincs pápánk. Tehát kell az a hang, amely meg fogja adni az erkölcsi iránymutatást ebben a nagyon zűrzavaros világban.
A Sixtus kápolnában az a 24 óra, amely 4 választási forduló, átélni ezt számodra mit jelentett?
Hát ez egy, hogy is mondanám, egy emberi gyakorlat volt abban az értelemben, hogy mi emberek írtunk cédulákra neveket, és ezeket szedték össze az erre, vittük mindannyian oda, ahová tettük be abba az edénybe, amelybe gyűltek a szavazatok, tehát volt benne egy ilyen gyakorlat, de minden, ahogy már említetted, imába volt ágyazva, tehát ez megadta a hangsúlyát az egésznek, és megadta a színét. Tehát az ember tudta, hogy nem csak arról van szó, hogy most valamit kötelességet teljesítek, hanem ez egy lelkiismeretbeli kötelesség, amire a Jóisten megengedte. Itt van, én is 68 éves vagyok, szinte azt merném mondani, hogy 68 évig készültem arra, hogy egyszer elmenjek konklávira. Mert akármit mondunk, szerintem ez a világegyház nevébe, a 133 választó bíboros, ez egy hihetetlen feladat, hihetetlen hivatás. Vannak emberek, milliárdok születnek és keresztelkednek meg a katolikus templomban, és soha nem lesznek bíborosok. És még hogyha a bíborosok is tudjuk, hogy II. János Pál ideje alatt százával jöttek, mentek a bíborosok, ő pedig pápa volt. Tehát 27 év alatt rengeteg bíborost kreált, és utána elérték a 80. évet, és nem mehettek be konklávéba.
Igen, tehát voltak, akiknek az életében nem volt konklávé.
Ez meg mindig van. Tehát nekem meg megadatott, hogy vagyok 4 hónapja bíboros, és már voltam konklávéba.
Gratulálok hozzá.
Hát ez nem tőlem függ, az a Jóisten.
Leó pápa, újra egy szerzetes pápánkban, ami örvendetes, mert nagyon rég volt, a 19. században volt legutóbb egy kamalduli szerzetes pápánk, és aztán most egymás után kettő újra szerzetes
pápánk. Én egy általános képet adnék, tehát biztos, hogy az én tudásom szerint és tapasztalatom szerint az, hogy szerzetes nem játszott se pro, se kontra. Tehát volt egy elképzelésünk, milyen szentatyát akarunk, és úgy látszik, hogy ez egyezett azzal, amit a Jóisten is akart ebben a pillanatban, tehát hogy mindenképpen missziós legyen, pasztorális tapasztalattal rendelkezzen, tehát ne egy irodában érett ember, de aki tudott irodában is dolgozni, de nem az a fő foglalkozása, tehát hogy volt püspöksége, az is nagyon fontos volt, hogy legyen minimum 2 kontinentális tapasztalata.
Észak és Dél-Amerika, az 2
helyen élt minimum, mert az, ha csak egy kultúrkörben vagy, az nem mindig a legmegfelelőbb, tehát nem is csak az, hogy turistaként jártott, vagy még az is elhangzott, hogy nunciusként, mert a nunciusnak más a feladata, mint egy helyi egyházmegye vezetőjének, és másképp éli meg a valóságot. Tehát érdekes voltak ezek a gondolatok, mikor összejöttek, és hogy minimum 2, vagy a Jóisten adja, még több nyelvet beszéljen. Tehát ezek a dolgok mind benne voltak.
És hát az is, hogy kuriális tapasztalata is vannak, az sem mindegy.
Az nem segített biztos. Nem mindenki szereti a kúriát, meg a katolikus egyházban sem.
Mikor találkoztál vele először, és a szinóduson volt-e?
Volt Szerbiában, tavaly itt volt Szerbiában. Hát, tavaly itt volt az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának az éves közgyűlése, és ő mind a püspöki dikasztérium elnöke, ő felelős a mindenféle konferenciának. Tehát ő itt volt Belgrádban 2 napot, misézett a Székesegyházamban, tehát ő Belgrádban járt bíborosként, misézett nálunk, részt vett a tanácskozáson, meglátogatta egy kicsit a várost is, és amikor befejezte az itt létét, akkor én kísértem ki a reptérre, tehát ahogy szokás, mint házigazda, úgyhogy tehát találkoztam vele többször, mint püspöki konferencia elnök, ezt a tisztet én töltöm be itt a mi konferenciánkban, és ilyen értelemben többször találkoztam vele, tehát személyesen is ismerjük egymást, és ezt gondolom, hogy normális egy ilyen szinten, tehát 133 választó bíboros nem akkora tömeg, ha szabad ezt így mondanom, hogy nem lehetne kapcsolatot tartani az emberekkel, különösen, hogyha valaki már prefektusi rangban a Vatikánban egy dikasztériumot, egy minisztériumot vezet. A szinóduson jelen volt, de a szinódus az annak más jellege volt. Tehát mivel, hogy minden delegátus, aki ott volt és szavazati joggal rendelkezett, épp olyan jogokkal volt felhatalmazva, mint akármelyik bíboros, tehát a legutolsó laikus is. Tehát ott nem volt olyan lehetőség, hogy valaki profitálja magát, csak azért, mert bíboros. Igen. Tehát épp olyan jogai voltak és kötelezettsége, mint minden más.
Tehát a 12 személyes körasztalok egyikénél ült, és
részt vett a munkába, mint mindenki más.
Nyomott-e alatba az a megválasztásánál, az, hogy Trump közzétett magáról egy olyan mesterséges intelligenciás képet, hogy rajta volt a tiara, vagy a püspök süveg, meg hogy milyen jó lenne pápának lenni, meg hogy van ez a túlmozgásos neofita alelnöke, és közben az amerikai egyház, amely az egyik legfontosabb, már a létszámában is a
gazdaságilag,
és nagyon megosztott. Tehát ott vannak a nagyon erősen tradicionalista, hatalmas forrásokkal rendelkező rész, és ott van a másik rész, aki azonnal a nőket pappá akarja szentelni. Tehát egy megosztott egyház. Egy félig meddig kívülről, de mégis az amerikai valóságot az anyatejjel magába szívó ember ezen a sok problémán az egység felé tud valamit tenni. Hogy számított-e ez?
Nem hiszem. Tehát ő egyébként a köztudatban nem úgy szerepel, mint amerikai bíboros, hanem mint dél-amerikai, tehát perui. Tehát ő Tondit hozta be Ferenc Rómába, élete nagy részét Amerikán kívül élte le, tehát nem úgy van, hogy ő túl nagy amerikai jenkiféle, akkor is, ha úgy hívják, hogy jenki, ez volt a beszeneve az Ágoston kori időben. Tehát 12 év római generálisként, 12 év, utána 10-valahány év Peruban missziós, utána püspökbe rubban 10 évig majdnem. Tehát élete nagy részét Amerikán kívül élte le. És független attól, hogy Chicagóba született, más a hozzáállása, más a kiejtése, tehát az ember, hogyha hallgatja az olasz nyelvét, akkor abszolút nem az az első benyomás, hogy hűha, ez egy ilyen ki, aki most szabadult ki Texasból. Úgyhogy, ahogy mondják, tehát a kiejtése is teljesen spanyolos, inkább ilyen világ, kozmopolita hangú, de ez, tehát a politika nem játszott szerepet. Itt nem arról volt szó most, hogy válasszunk innét vagy onnét. Én most is azt mondom, mi egy olyan embert kerestünk, aki megfelel az egyháznak, az Isten akarata szerint ebben a pillanatban, hogy most pont véletlenül amerikai lett, erre azt is lehet mondani, épp úgy kettős állampolgárságú, tehát perui útlevele is van, tehát ő azt mondja, amikor fellépett, onnét jött, és az ő püspöksége Peru, ő ott volt, és továbbra is peruáni, aki vagy érzi magát, akkor is, hogyha nem tagadja meg, hogy amerikai. Tehát ezt mi itt ezen a téren nagyon is jól érezzük itt a dél-kelet-európai régióban, vagy balkáni, akárhogy nevezzük, ahol majdnem mindenkinek legalább két útlevele van, hanem három. Tehát ez egy megosztott identitásszerűség, én úgy is nevezem ezt, hogy neki kimondottan hibrid identitása van azáltal, hogy a három kontinensen élt, és teljesen másképp viszonyul az egész világhoz, mint egy olyan, aki egész életében egy helyen ült.
A megjelenése, az olasz akcentusa és a mosolya nagyon emlékeztet második János Pálra, a 78-as második János Pálra.
Igen, van benne valami, a stílus, a mélysége, a hozzáállása biztos, hogy nagyon sok. Habár én szerintem sokkal jobban beszél olaszul, mint második János Pál beszél. Második János Pál utána belejött valahogy, amikor pápa volt, de ő már most jobban, mert hát ő...
Ott dolgozik már 3 éve legalább.
Ez meg, az, tehát meg angol, hát... spanyol, olasz, tehát... Második János Pál jól beszélt nagyon franciául. Utána pontifikátus alatt megtanult jól olaszul, és lengyelül tudott. Angolul nagyon jól tudott olvasni, ez azonban perfekt beszél angol. Tehát ez lehet előny, hátrány, de egy dolog biztos. Ma angol nélkül nem tudsz boldogulni. Tehát a bíborosok többsége is már angolul beszél csak.
Ott leszel-e a következő vasárnap a
Igen,
székfoglaló szentmisén.
Pénteken megyek vissza Rómába, hogy ott legyek az ünnepségen, és utána nekünk a CCE-ben, tehát az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsában van már előre betervezett naptárunk. Szerint lesz május 21-től 24-ig különböző találkozunk Rómában, és utána pedig 24-e a szombat este veszem birtokomba a címzetes templomom a 18 órakor.
A címtemplomod a római egyházmegyéhez tartozó osztiai Stella Maris, vagyis tengernek csillaga plébánia templom.
Ugyanis 25-én a pápa a lateráni bazilikát foglalja el. És akkor nem illik, hogy van még valami egy esemény abban a püspökségben.
Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm ezt az élménybeszámolót, mert azt hiszem, hogy életed egyik óriási élménye ez, és egy kicsit részesültünk belőle.
Fantasztikus volt, úgyhogy hálát adok a Jóistennek. És köszönök mindenkinek mindent, amit értünk tettek, bíborosok, hogy imádkoztak értünk, gondoltak ránk, mert ez nagyon fontos volt. Éreztük, hogy az egész világ tekintete ránk fordul, de annak az 1,4 milliárd katolikusnak pedig az imája is támogatott minket.
Így maradjon a jövőbe is. Köszönöm szépen!
Németh László belgrádi érsekkel, bíborossal beszélgettünk 14. Leó pápáról. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő Szerdahelyi Csongor.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató az eukarisztia liturgiájáról beszélget a Káli Kátonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
A mai órán a legszorosabb kötelékről beszélgetünk, de mielőtt még hozzákezdenénk a téma kibontásához, szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen jelzők jutnak eszetekbe a bárányról.
Szerintem a tisztaságot, illetve az ártatlanságot és a kedvességet fejezi ki.
Sokféle emberi kapcsolatunk van, és akkor alakul át egy emberi kapcsolat barátsága, amikor beszélünk egymásnak a magánéletünkről, megosztjuk a másikkal személyes gondolatainkat, érzéseinket. Minél nagyobb a szeretet, annál többet mutatunk önmagunkból. A legnagyobb szeretet az, hogy teljesen oda ajándékozzunk magunkat annak, akit szeretünk. És Jánosnál olvashatjuk, hogy a szeretet sebezhetővé tesz. Nem tudom, hogy hogyan tudjátok ti értelmezni ezt a mondatot. Valóban, ha megszeretünk valakit, akkor sebezhetővé válunk?
Igen, mert ezáltal ugye elvárjuk azt, hogy szeretve legyünk, hogy jó dolgok történjenek, és ilyenkor lehetnek a legnagyobb bukások, és ez nagyon nehéz felfogni, mert hozzá vagyunk szokva a szeretethez, hogy számíthatunk valakire, és ilyenkor fáj a legjobban a kudarc.
És az is, hogyha szeretek valakit, akkor nyilván az áldozatokkal jár, és onnantól fogva nem én vagyok a fontos, hanem a másik, és hogyha viszont ilyen szempontból valaki fájdalmat okoz nekünk, akkor azt nagyon nehéz feldolgozni, mert hogyha egy olyan ember okoz fájdalmat, akit nem ismersz és nem szeretsz, úgymond, és nem engedtél magadhoz közel, akkor nem is sérülsz meg. És az emberi kapcsolatoknak ez a nagyon nagy kérdése, hogy közel merd-e engedni magadhoz a másik embert, mersz-e kötődni másokhoz, és hogyha kötődsz, akkor várhat-e téged csalódás, vagy mennyire bízzál meg a másikban. Én azt látom, hogy most közületek, vagy a ti korosztályotoknak ez az elköteleződés is nagyon nagy problémája, illetve az, hogy talán nem mertek elköteleződni, nem mertek szeretni, nem mertek közel kerülni egymáshoz. Így van ez, Viki, vagy te hogy látod?
Szerintem ez teljes mértékben így van, és én ezt magamon is látom, hogy esetleg egy új emberrel barátkozunk, vagy bármi ilyesmi, vagy új emberekkel találkozunk, sokkal nehezebb nyitni a másik felé, és én is úgy érzem, hogy egyszerűen nem akarok neki elmondani semmit, ami velem kapcsolatos. Lehet, hogy ő egy jó ember, mégis úgy érzem, hogy nem szeretném, hogy tudja, és inkább azoknak beszélek az érzéseimről, vagy a problémáimról, akikben igazán megbízok, akiket régebb óta ismerek. És ezért ez így nagyon nehéz.
Van azonban valaki, aki megígérte nekünk, hogy itt lesz velünk, és hogy odaadta önmagát egyszer és mindenkorra értünk a kereszten, és ez a Krisztus minket minden vasárnap a közösség ünnepén vár minket vendégségbe, hogy részesüljünk az ő ajándékában, ami nem más, mint saját maga. Ahogy az előző héten már beszélgettünk a Szent Misének az ige liturgiájáról, most már az eukarisztia liturgiája résznek az átbeszélése vagy megbeszélése, a részleteinek a megbeszélése következik. Arról fogunk most beszélni, hogy a mise második részében hogyan van jelen velünk az Isten. Tehát a Szent Mise első részében az igén keresztül, tehát a Biblia üzenetén keresztül szólt hozzánk az Isten, és most megnézzük, hogy hogyan mélyül el a Szent Mise, és hogyan tudunk mi az Úr asztalához járulni, hogy utána Krisztus testét magunkhoz vegyük, és hogyan tud ő velünk lenni. Tehát ott tartunk, hogy Isten velünk akar lenni, és hogy az eukarisztikus imában a Szentlélek ereje Krisztus testévé és vérévé változtatja át a kenyeret és a bort. Igen ám, de hogy ez nem szemmel látható módon történik, mert úgy tanultuk és úgy hisszük, hogy ehhez kell a legnagyobb hit, hiszen ezt a szemünkkel nem látjuk. És nem azért történik mindez, hogy bámulattal leboruljunk az oltár előtt, és Jézus nem csak az oltáron szeretne velünk lenni, hanem részese szeretne lenni az életünknek. Erre pedig a legközvetlenebb utat választja, meghív minket, hogy együnk a kenyérből és igyunk a borból, így egyesül velünk. Tehát a legszorosabb közösség jön létre közte és köztünk. Magyar nyelven a találkozásnak ezt a nagy pillanatát hogyan hívjuk?
Szentáldozásnak.
Ez a szentáldozás kétféleképpen történhet.
Egy szín vagy két szín alatt történhet. Amikor egy szín alatt, akkor az ostjával áldozunk, két szín alatt pedig az atya belemáltja a borba az ostját.
Amikor egy számunkra fontos személlyel találkozunk, hosszan készülődünk, megmosakszunk, megfésülködünk, felvesszük a legszebb ruhánkat, ez a készület néha sok-sok percig eltart. Ezzel is kifejezzük, hogy szeretjük és tiszteljük a másikat. Ugyanígy van ez a szentmisében is, hiszen Jézus már jelen van az oltáron, a kenyérben és a borban, mi pedig még elvégezzük az utolsó úgymond simításokat, hogy teljesen ráhangoljuk a lelkünket Jézusra. Azt szeretnénk, hogy a találkozásunk a lehető legszebb legyen. Ezért közösen elimádkozzuk azt az imát, amit Jézus tanított az apostoloknak. Miről szól ez az imádság?
Tanultunk arról, hogy miként tanította meg Jézus a mi atyánkat a hegyi beszédben. Ez azért volt fontos számára, mert így tudta elmondani a legfontosabb üzenetet. Az Isten atyaként szeret bennünket. Jézus minden nap így élt, én és az atya egy vagyunk. Ez volt az erőforrása, ez volt vigasztalása a nehéz percekben. Végig tudta, hogy az atya szeretete kíséri, ezért nem félt a legborzalmasabb dolgoktól sem. Még a keresztván is ki tudta mondani, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, vagyis végtelenül bízom benned, teljesen rád bízom az életemet.
Azért imádkozzuk újra meg újra a mi atyánkot, hogy mi is átérezzük, hogy milyen jó az atya gyermekeiként élni. Hiszen Isten eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, ezért hát mi is rábízzuk magunkat az atyára, és ugye Jézus azt mondta, hogy amit ketten-hárman kértek az én nevembe, akkor ott leszek köztetek én is, és gondolj bele, hogy a szentmisén, amikor együtt fohászkodunk, és együtt emeljük imára a kezünket, és együtt mondjuk azt, hogy bocsássunk meg egymásnak, ebbe óriási nagy erő van, lelki erő, hogy az imádságnak kézzel fogható ereje nyilvánul meg azokban az ima meghallgatásokban, amelyek ezekben a közös imádságokban rejlenek. A kiengesztelődés miért is fontos? Jézus tanított már erről. Hogyan tanított erről, Melanie?
Ha ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy az embertársadnak valami panasza van ellened, hagyd ott az ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki embertársaddal, aztán térj vissza, és ajáld fel ajándékodat. A mi atyán kapcsán is emlékeztet minket, ha megbocsátjátok az embereknek, mit vétettek ellenetek, mennyei atyátok is megbocsájt nektek. Ezért hát nem találkozhatunk Istennel addig, amíg bárkivel is haragba vagyunk.
Mit tegyünk ezért? Hogyan cselekedjünk, hogy Istennel találkozhassunk? Mit kell tenni ahhoz, hogy a kiengesztelődés megtörténjen?
Bocsánatot kell kérnünk, és nekünk is meg kell bocsátanunk a másik embernek. Ez a belépő Jézus lakomájára.
Szent Péter többször is ezt írja a leveleiben, köszöntsétek egymást szent csókkal. Mit jelent ez a furcsa mondat? Itt valóban ilyen csókról van szó?
Valójában a szeretet a jó szándék és a barátság kifejeződéséről van szó. A családon belül a barátok között mi is szoktunk puszit adni egymásnak, esetleg kezet fogunk, átöleljük egymást, vagy összeérintjük az arcunkat. Ez azt jelzi, hogy mindannyian ugyanannak az atyának vagyunk a gyermekei, vagyis testvérként elfogadjuk egymást.
Ezután következik a számomra a Szentmisének az egyik leggyönyörűbb része, amikor együtt énekeljük az Isten báránya az Agnus Dei című éneket, amely a szép bibliai hagyomány nyomán arra emlékeztet minket, hogy Jézus a mi húsvéti bárányunk. Mit jelent ez, Viki?
Keresztelő Szent János szavai szerint, íme az Isten báránya, ő veszi el a világ bűneit. Azaz, Jézus keresztáldozata tesz minket szabaddá a rossztól, a gonosztól. Ő a mi szabadítónk. Azt is tudjuk, hogy a világ utolsó napján Jézus végre le fogja győzni a gonoszt. Ezt a nagy diadalt és ünnepet a bárány mennyegzőjének nevezi János apostol. Amikor a Szentmisén a kenyérben és a borban Krisztussal találkozunk, valójában olyan, mintha mi is ezen a lakomán vennénk részt. Itt és most átéljük, hogy milyen lesz a jövő.
Közvetlenül az áldozás előtt azt a fohászt mondjuk el, amellyel a római százados fordult Jézushoz. Mi ez a mondat?
Uram, nem vagyok méltó, hogy betérj a házamban. Csak szólj egy szót, és szolgám meggyógyul.
Az előkelő katona a szolgája gyógyulásáért, életéért könyörgött a mesterhez. Mi a saját gyógyulásunkért, életünk jobbáválását, gyógyulását kérjük Jézustól, azt mondjuk, csak egy szót szólj, és meggyógyul az én lelkem. A Szentmisének a legszemélyesebb pillanata, amikor egyé válunk Jézussal. Magunkhoz vesszük a kenyeret, ami valójában Krisztus teste. Amikor a pap e szavakkal felemeli nekünk az átváltoztatott szentostját, akkor mit felelünk neki?
Ámen. Hiszem, hogy így van, biztos vagyok benne, hogy ez az apró ostya valójában Jézus, aki annyira szeret engem, hogy örökre velem akar lenni.
Az áldozás után egy kis időt csöndes imában töltünk, mintha négy szem közt beszélgetnénk Jézussal, aki beköltözött az életünkbe. Ezután egy közös imádsággal folytatódik a liturgia. A pap azért könyörög, hogy a szent áldozás mindannyiunk életébe kifejtse a hatását, ezt követi a záró áldás, annak a pillanata, amikor minden eddig elmondott imádságunkat Isten szeretetével pecsételjük meg. Legvégül pedig hogyan köszön el a pap és hogyan bocsát el minket.
A szent mise véget ért, menjetek békével. A latin mondat egy olyan üzenetet is hordoz, amelyet nehéz lefordítani magyarra. A lényegét így lehetne visszaadni. Közösségre léptetek Istennel, szeretete beköltözött az életetekbe. Ne feledjétek, ez nem csak ajándék, de küldetés is. Isten meghívott titeket arra, hogy megosszátok ezt a nagy örömet minden emberrel. Bátran hirdessétek, Isten közel jön hozzánk. Szeretete megment és megszabadít minket. Nem történhet ennél szebb dolog velünk, tehát küldetésetek van, menjetek.
Így van, és ezek nagyon-nagyon fontos szavak, hiszen ez a küldetés az egész világ felé szól, minden ember felé, bárkivel, akivel találkozol, hiszen te Krisztussal együtt éled a mindennapjaidat, a szent áldozásban Krisztus a te szívedbe költözött, és ott is marad veled. És bárhová mész, ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindenhol ott van veled az Úr Jézus. Azt szerettem volna megkérdezni tőletek, hogy emlékeztek-e az első szent áldozásotokra, és milyen élmény maradt meg ebből?
Igen, én negyedik osztályos voltam, amikor első áldozó voltam, és emlékszem, hogy már nagyon vártam, hogy én is részesüljek ebben a szentségben, és nem is tudom elmondani, hogy milyen nagy mennyiségű örömet éltem át. Könnyebbnek éreztem magamat sokkal, amikor először áldoztam.
Azóta mennyire része a te életednek az, hogy szent áldozáshoz járulsz?
Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, és szükségem van rá, hogy áldozzak.
Viki, te emlékszel az első áldozásodra?
Igen, én is emlékszem, nekem is negyedik osztályban volt. Emlékszek rá, hogy nekem is nagyon jó érzés volt, főleg az előtte lévő gyónás, nekem az volt a legjobb, mert tényleg nagyon furcsa lehet egy olyan embernek ezt elmagyarázni, aki például nem hisz a gyónásban, meg magában ebben az egész vallásban, de tényleg olyan érzés volt, mintha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mintha tényleg minden terhet letettem volna a vállamról, ami eddig azt nyomta, és emlékszem, hogy azelőtt még volt azt hiszem egy egyhetes hittantábor, amiben erre az első áldozásra készültünk, és nekem az is nagyon jól telt.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen gazdag lelki életetek volt már gyerekkorotoktól kezdve, és ilyen mélységgel megértettétek azt, hogy mennyire fontos az, hogy Krisztus a szívetekbe költözzön, és annak is nagyon örülök, hogy úgy érzitek, hogy fel voltatok erre készülve. Ez az első szent áldozás valóban a Krisztussal való kapcsolatnak az elmélyülésének az első állomása csupán, hiszen innentől fogva még inkább át tudja járni a ti életeteket a Krisztus szeretete, és az, hogy megértsétek, hogy őt közelről hogyan lehet megismerni, és hogy tud a mindennapi életeteknek a részévé válni Jézus Krisztus és az ő belé vetett hit. És hát nekem az egyik nagyon-nagyon nagy pillanat számomra minden egyes szentmisén, ahogy nagyon sokszor elmondtam már, az egyik az, amikor a szent vagy szent vagy szent vagy éneket az angyali seregekkel együtt énekelhetjük. Én azt nagyon-nagyon szeretem. És akkor az olyan nagy pillanat, amikor azt mondod, hogy én nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. És ugye ennek a hátterét is ismerni kell, hiszen ez egy pogány százados volt, aki ekkora hittel tudta mondani azt, hogy nem kell, hogy begyere a házamba, én tudom és hiszem, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, és számomra minden egyes szent misébe ez a mondat ugyanazt jelenti, hogy én most is hiszem azt, Krisztus, hogy te vagy a megváltó, te vagy a messiás, te vagy az én szabadítóm, és én így megyek oda, és így teszem ki a tenyeremet, hogy utána én Krisztust vehessem magamhoz. Van még egy imádság, amit hittanóránk végén szeretném, hogyha ez az én gyerekkorom, és a szentáldozások végén szoktuk ezt imádkozni. Talán sokan ismerik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Krisztus teste, szentelj meg engem, Krisztus lelke, üdvözíts engem. Krisztus vére, ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz, most tisztára engem. Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem. Ó, jóságos Jézus, hallgass meg engem, szent sebeidbe rejts el engem, ne engedj magadtól elszakadni engem, a gonosz ellenségtől oltalmazd meg engem, halálom óráján hív magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mindörökkön örökké. Amen. Így áldjon meg minket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, formáld át életem, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti szívemet a végtelen. Békémnek záloga, lelkemnek otthona, légy velem. Tápláló szent kenyér, tápláló drága vér, betölti
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.